valami, ami a mi állammal vagy a szolgálatokkal kapcsolatos, szerintem volt. Volt itt valami olyan akarat, ami pénzeket akar bemozgatni abba, hogy az ellenzéknek az iránya merre menjen, és hogy utána ez sikeresen váltsa az Orbán kormányát.
Ez itt a Címlap, vendégem Ungár Péter, az LMP társának, én Benyó Rita vagyok. Mondom a jelzőket, amik az elmúlt hetekben önre és a pártjára érkeztek. Gyurcsány magyar hangja, az LMP a DK KDNP-je. Vannak olyan árulók, akik teljesen a Fidesz hatása alatt vannak, például Ungár Péter. Mi történik itt? Mi történik ön körül, vagy mi történik a pártja körül?
Jó napot kívánok! Szerintem a kritika jó. Nincs rock'n'roll hörgés nélkül. Azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy sikerült közéleti állításokat megfogalmazni. A politika nem köztiszteletben álló, mindenki által szeretett, emberek által végzett dolog volt, és soha nem volt az sem Magyarországon, sem a világon.
Mikor beszélt utoljára Rogán Antallal?
Őszintén, nagyon régen. Nem is tudom.
Tudja, hogy miért kérdezem?
Nem.
Márki-Zay Péter talán 2 nappal ezelőtt azt mondta, hogy az ellenzék egy jó részének Rogán Antal és csapata mondja meg, hogy miről beszélhet és miről nem. Vannak olyan árulók, akik teljesen a Fidesz hatása alatt vannak, például Ungár Péter.
Márki-Zay Péter kritikájának örülünk talán legjobban, mert Márki-Zay Péter kritikája egy ilyen villogó útjelzőként mutatja, hogy helyes irányba megyünk. Tehát ő azért annyi hibát és olyan tévedéseket követett el az elmúlt időszakban, amik azt mutatják, hogy alapvetően nagyon fontos meghallgatni, hogy mit mond a politikáról, és az ellenkezőjét csinálni.
Na jó, de azért bontsuk ki ezeket, tehát, mert 2 állítás is van. Egyrészt, hogy ön Gyurcsány Ferenc csatlósa lett.
És Rogán Antalé egyszerre.
Ami egyébként nem elképzelhetetlen olyan szempontból, hogy a DK-ra és Gyurcsányra is szokták mondani, hogy igazából a Fidesz kommunikációs gépezetének a mozgató rugója. Hogy kerültek ilyen szoros barátságba Gyurcsány Ferenccel?
Még mielőtt erre válaszolnék, és fogok, ígérem, előtte van egy ilyen régi, ezt még a nagynénémtől hallottam, SZDSZ-es adoma, ami az, hogy az egyik SZDSZ választmányülésen azt mondta egy SZDSZ-es politikus Tamás Gáspár Miklósról, hogy egy nagyon nyílt elmélyű ember, Isten nyugosztalja, Tamás Gáspár Miklós, mindenkit el tud fogadni, kivéve aki fasiszta, és nem tehet arról, hogy rajta kívül mindenki fasiszta. Tehát az ellenzékben nagyon sokan ilyenek, hogy ők mindenkit el tudnak fogadni, azon kívül, aki orbánista, de ha valaki bármilyen kicsi részletkérdésben nem ért velük egyet, akkor az orbánista. Gyurcsány Ferenccel a legkomolyabb ideológiai vitáim az ellenzéki oldalon nekem vannak. Szerintem a legkomolyabb kritikákat azzal, amit a DK állít, tehát ami nem a DK személyekkel, hanem a DK-s állításokkal, nekem van. Az LMP-nek radikálisan ellentétes álláspontja van, Európa Egyesült Államok, de ezer más példát tudok mondani. Az igaz, hogy én nem szoktam Gyurcsány Ferencet a személyében kritizálni, azóta, mióta egy közös listán voltam vele. De én a Momentumosokat se szoktam úgy a személyükbe kritizálni. Azt elmondom, hogy a Momentummal az a problémám, hogy egy intellektuális vákumnak tartom, de nem szoktam azt mondani, hogy Donátán egy rossz ember lenne, egy hiteltelenem, vagy mit tudom én, milyen ember lenne, vagy a Fekete Győr. Egyszerűen, akikkel egy listán voltam, azokat ilyen szinten a személyükbe, vagy a személyes jó akaratukba, még Márki-Zay Pétert sem szoktam kritizálni. Még Márki-Zay Péterről is azt mondtam, hogy hiába van ez az egész pénzes történet, amit ő borított rá az ellenzékre, hát azért, mert ugye nem tudja kontrollálni a szavakat, amik elhagyják
erről
a száját.
Beszélünk.
Tehát emiatt ez az egész, de azt, hogy ő valaha egy forintot elrakott volna, a köztévén mondtam, hogy egy forintot nem rakott el az az ember soha, és biztos vagyok, mert ilyen szempontból tisztességes. Tehát nem, személyesen nem kritizálom ezeket az embereket, tartalmilag igen.
Jó, de azért van különbség a között, hogy mondjuk a választási rendszer sajátságaiból adódóan egy listára kerülnek, vagy a között, hogy tudatosan, folyamatosan, több mindenben, részletkérdésekben is, politikai részletkérdésekben, tehát most nem ideológiáról beszélek, hanem abszolút logisztikai dolgokról együttműködnek. Abban van különbség.
Mármint, hogy most nem a Fideszről van szó, hanem
most még a DK-ról van szó.
Például közös jelöltet állítatunk Miskolcon, gondolom erre.
Például, hogy közös jelöltet állítanak, vagy nem tudom, hogy mondjuk az mennyire általános, amit a BLIK adatigényléséből derült ki pár héttel ezelőtt, az országgyűlés a pártok költéseit kiadta, hogy ugyanaz a cég végzi az LMP-nek is, meg a DK-nak is a social media megjelenését.
Az korábban dolgozott a Párbeszédnek, meg a Szocialistáknak is, az egy ellenzékben nagyon bevetten, csak most egyszerre látta szerkesztő azt, hogy a szerződés, de ez egy nagyon ellenzéknek, szinte mindenkinek dolgozott székről beszélünk. Erre csak ennyi a Miskolcra is ki lehet térni részletesen. Vannak olyan taktikai kérdések, amivel a demokratikus koalícióval hasonló döntéseket hozunk, és van egy élő kapcsolat a két párt között, tehát én szoktam Gyurcsány Ferenccel gyakrabban beszélek, mint Rogán Antallal, radikálisan gyakrabban. Ez azért van, mert Karácsony Gergely visszalépése után úgy éreztük, hogy minden pártnak az az érdeke, hogy az LMP elhunjon, a demokratikus koalíciót leszámítva. Ez volt a mi megítélésünk a helyzetről.
A demokratikus koalíció nem befalni akarta, mint a kis gömböc?
Szerintem nem döntött el még Gyurcsány Ferenc, hogy milyen szándéka van pontosan. Ez volt akkor az elemzésünk. Ez az elemzés helyes volt. Ennek kettő oka van, ami miatt így gondolták a többiek. Az egyik az, hogy van egy, amit nem tekintek problémának, a politikának ez a szabályszerűsége, tehát az ő helyükbe én is így gondoltam volna, ezt el akarom mondani. A másik, hogy az számukra nagyon veszélyes, hogyha van egy olyan politikai közeg, akár mekkora is, amely más típusú gondolatokból, de támadja azokat a felépítményeket, azt a régi politikai elitet, amivel szemben ő meghatározzák magukat. Mi a mostani Gyurcsány ellenességnek, amit hajlunk elemzőktől, politikusoktól, amit megfogalmaznak, mi a lényeg, a tartalmi lényeg? Az, hogy valójában azzal, amit a demokratikus koalíció képvisel, tehát állításaival nincs probléma, azzal, amit az Európai Unió irányáról mondanak, a rendszerről, ugye Dobrev Klára megfogalmazza egy interjún belül a 24-nek, hogy diktatúra van majd az, hogy ő 51%-kal fog 26-ban nyerni. Tehát ez az ellentmondást a többiek szokták még, ugye a Momentum mondja még, hogy diktatúra van, meg nem szabad bemenni a parlamentbe, aztán bemennek. Tehát a rendszerrel való ilyen ambivalens, vagy részben következetlen, de részben radikális viszonyba megegyeznek a demokratikus koalícióval, csak az a bajuk, hogy ezt nem ők csinálják. Nekem, meg én meg nem akarom ezt csinálni. Tehát felőlem ezt csinálhatja Gyurcsány Ferenc, és ebben tényleg van egy véleménykülönbség, mert én nem akarom ezt csinálni. Szerintem nincs diktatúra, szerintem jelenleg nem állunk úgy, hogy bárki 51%-kal nyer. Szerintem be lehet menni a közmédiába, és szerintem végig kell állni az esküt a parlamentben.
Ennek a részleteiről mindjárt beszélünk, de azt mondja, hogy a DK volt az egyetlen, aki nem írta le az LMP-t, és akivel igazából azóta szót értenek. Mi más adja az LMP vagy az ön erejét, mint a családi háttere és a milliárdos vagyona?
Hát a családi hátterem szerintem inkább hátrány, mint előny jelenleg.
De politikai befolyásában is hátrány?
Igen. Én beszélgettem sok fideszessel már életemben, meg az utóbbi időben is, tehát Rogán Antallal tényleg nagyon rég beszéltem, de mondjuk a Fidesz frakció vezetőjével beszéltem.
A telefonhívásainak 10% a fideszes.
Mondjuk, ez egy jó. Tehát én még olyat, nem mintha közölnék velük információt, de én még olyan információt az ellenzékről nem tudtam, amit ők nem tudtak volna előttem. Hát ez annyira naív ez a gondolat.
Jó, de a Fideszről tud olyat, amit a többi ellenzéki képviselő nem tud?
Ilyen konkrét terveikről, hogy mit fognak beadni, nem, olyanról nem. Vannak olyan interpersonális viszonyok, amiket jobban ismerek, mint a többiek, ez így van. A kiki tutál, zárója mindenkit, de mint minden pártban, tehát, hogy de ennek ellenére ez inkább hátrány. A vagyonom tud előnyt lenni, hogyha pénzt használok a kampányra, amit tudok, hiszen magyar állampolgárként tudok adni az LMP-nek bármennyi pénzt, de hát azt látni fogják a közlönybe, hogyha ez így lesz. Lehetséges, hogy így lesz.
Jó, de akkor ön mit gondol, és mi a meglátása, hogy mi az, ami úgy, hogy 2019-ben azért gyakorlatilag egy mélypontra zuhant vissza az LMP, és azóta se tornázta azért ebből föl magát. Sokan azt mondják, hogy azóta is potyautasként jut be akár a parlamentbe. Ön felépítette azért magát leginkább, mint média személyiség, és ön az, aki ma fémjelzi az LMP-t. Mi adja akkor egyáltalán az identitását, az erejét, a tárgyalóképességét, hogyha nem az, hogy önnek van egy ilyen hátországa?
Ha megnézzük az előző két publikált közönkutatást, és most nem azt fogom csinálni, mint a politikusok szoktak, hogy nem. Tehát megnézzük, és úgy jobban állunk egy választás előtt, mint álltunk korábban. Én magabiztos vagyok, hogy jó szereplése lesz az LMP-nek az EP választáson. Hogy érdemben jobb, mint 19-ben.
Egyedül indulnak?
Igen.
Ez biztos?
Igen. Parlamenti párttal nem indulunk együtt. Ebben szinte biztos vagyok. Ki a potyautas? Most hagynám azt a magyar pártot, ami még nem indult el választáson, mert azt majd tanítani fogják, meg doktori értekezések lesznek róla. A Magyar Szocialista Párttal megegyező támogatottságunk van, vagy néhányba megelőzünk, néhányba ők előznek meg minket, de most nagyjából mondom, megegyező támogatottságunk van. Nem szokták ezt a Magyar Szocialista Pártnak fölvenni. Én szerintem meg fogjuk őket előzni az EP-n. Én erre tippelek. A Jobbikkal megegyező támogatottságunk van. Két olyan pártról beszélek, ami nem 5%-ról megy le 3-ra, vagy 7-ről 2-re, hanem 30-ról 2-re. Tehát onnan kicsit tovább tart a lefelémen, és kicsit nagyobb az ismertség, azért ezek nagyobb szervezetek. Tehát nem gondolom, hogy ilyen szinten bármi miatt szégyenkezni kell. Azért meg, hogy tudok olyan magyar mondatokat fogalmazni, amiben van alanyállítmány, és még mondjuk ilyen néha-néha gondolat is fejsejlik, ezért hadd ne kérjek viszont bocsánatot. Tehát kicsit elegem van abból az ellentétes elvárásból, hogy egyszerre elvárják a politikusoktól, hogy ne panelekbe beszéljenek. Én beülök minden interjúba. Egyetlen egy ambícióm van, hogy ne ezeket a fáradt paneleket mondjak, mint bármelyik momentumos politikus vagy Dobrev Klára, hanem elmondjam azt, amit tényleg őszintén gondolok dolgokról, és nem, ezt nem azt mondom, hogy nem úgy beszélek, mint egy politikus, csak azt mondom, hogy próbálok kimozogni ezekből a teljesen értelmetlen ilyen tanácsadók által megírt mondatokból.
Értem, csak ez idáig egy one-man show.
Most a politika egy lírai dolog, és értem, hogy sokszor nehéz azonosulni azzal, ami az LMP, de azt gondolom, hogy itt azért van valami bázisa ennek. Hát nem véletlenül vagyok én ebben a pártban. Olyan emberek voltak, meg vannak ebben, akik azért jöttek ebbe a pártba, hogy valamilyen gondolati módon, akár leginkább közvetett módon, és ezt is valljuk be, közvetett módon befolyásolják a magyar közéletet. Nem azért kell az LMP-re szavazni, mert annyira kormányzóképes, és majd mi nem mondjuk azt, hogy 26-ban 51%-ot fogunk kapni, és akkor egyedül a Schmuck Erzsébetnek van államigazgatási tapasztalata, de szerintem ő se gondolja azt, hogy mi itt 51%-kal kormányozunk. Közvetetten befolyásolja a magyar közéletet. Paks 2-nek azért ilyen kétes a megítélése, mert beleraktunk 10 évet az akkumulátorgyártásnak, és láttam ebben számokat, tehát azért változik meg a megítélése nagyon helyesen, mert beleraktuk ezt a 2 évet, tehát befolyásoljuk a közéletet.
Jó, akkor itt álljunk meg egy percre, ugye, amikor volt az erdőkivágás mizéria, és aztán utána változtattak is ugye a törvényen, igen, a tarvágási törvényen, akkor az LMP volt az, amely egy nagy tüntetést, ráadásul a választási sok után meg tudott szervezni, és ami elég aktív közösségi jelenlétet mutatott. Viszont most, hogyha visszautalok azokra a jelzőkre, amivel az elmúlt hetekben önöket jelölték, akkor azért az látszik, hogy most nem azzal kerülnek be, akár az ellenzéki közvéleménybe, vagy bármely közvéleménybe, hogy önök mit gondolnak a zöld kérdésekről, a klímakérdésekről, akugyáról, hanem arról, hogy Ungár Péter mit csinál Gyurcsány Ferenccel.
Igen, ez egy legitim kritika, amit LMP elnökségi ülésen föl lehet vetni. Amúgy az elmúlt 2 hétben a legtöbbet azzal kerültünk bele, hogy mit gondoltunk a gyermekvédelmi törvény kultúra kérdésbe. Tehát nem igaz, hogy nem volt, és azért értem, hogy az nem egy zöld kérdés, de azért nem egy pártpolitika, hanem egy politikai állítás, ami szerintem fontos. De és én megértem, hogy az embereket frusztrálja ez a kikivel, hogy s mint. De hát ez az ellenzéki választóknak egy elvárása, hogy rendezzük a sorainkat. A sorok rendezésében ilyen jellegű konfliktusok vannak. Na most, az, hogy kitört ez a teljesen értelmezhetetlen hisztéria a DK Momentum viszonyában, amit én itt állítottam, hogy ez egy látványkonfliktus, az egy tény, és a Momentumosok, bocsánat, de ebbe valótlant állítanak.
Tehát, miben abban, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott 2006-ban?
Nem, abban sem a Momentum, sem Schmidt Mária nem állít valótlant, hanem abban állítanak valótlant, hogy ők bármilyen más módon viszonyulnának a DK-hoz, mint korábban. Én megláttam, tehát én a szememmel megláttam ezt a Donátano publicisztikát. Este pedig volt egy tárgyalásom egy budapesti kerületben, ahol az LMP-vel nagyon nehéz éppen a megállapodás, a DK meg az LMP között éppen van egy nagy konfliktus, és bemegyek a szobába, és a Momentummal már meg vannak állapodva. Én úgy megyek be, ami most nem azon paraszkodom, ez előfordul, tehát nincs ezzel problémám.
Nyilván visszafelé is van ilyen.
Persze, tehát nem, most nem csak hogy ennek semmilyen valódi következménye nincs a materiális valóságban, mint a DK-ról mond a Momentum. Hát bemegyek a szobába, és le vannak pacsizva. Oké.
Mert nem a DK-ról mondja, hanem Gyurcsány Ferencről mondja.
Aha. Hát ez a DK, Gyurcsány Ferenc nélküli DK az olyan, mint a bungee jumping kötél nélkül, vagy nem tudom. Tehát, hogy ezek azért nem biztos, hogy létező politikai állítások.
Jó, amikor Donát Anna arról beszél, és tegnap adott a Partizánnak egy nagy interjút, hogy a hitelesség a legfontosabb, és a hitelesség az, amivel akár egy választást is meg lehet nyerni, és amit egy politikai erőnek fel kell mutatnia, akkor ezzel önnek van baja?
A Momentummal nekem az a bajom, hogy egy intellektuális vákum, antiintellektuális, nem fogalmaznak meg gondolatot, nincs bennük politikai gondolat. Gondolattalan. Ez a bajom a Momentummal. Ez nem azt jelenti, hogy
de
minden...
konkrét ügyekről azért gondolnak, sőt, érnek el konkrét ügyekben változást, hogyha helyi szintekre megyünk ugyanúgy.
Ha helyi szintekre nagyon sok jó helyi munkát végeznek, néha konkrétan gondolnak dolgokat, csak nem tudjuk, hogy mi. Mondok egy példát. GMO kérdésben úgy szavaztak, hogy be lehessen Magyarországon az új géntechnológiákat vezetni. 85 helyen elmondtuk mi LMP-sek, nem csak én, mindenki, hogy vitassák már meg velünk, mert engem tényleg őszintén érdekel, hogy miért. Tehát valamelyik Momentumos magyarázza el, miért szavaztak így. Tegnap Bakos Bernadett képviselőtársam mondta el, hogy a Fidesz meg a Momentum az LP-be együtt szavazott egy autóiparral kapcsolatos környezetvédelmi rendeletről. Győzzenek meg minket. Uh-huh. Tehát ezekben fogalmazzanak meg állítást. És a kedvencem volt egy szikra mozgalmas vitám még a nyár végén, azóta nem tudjuk, akkor Jámbor András miatt került ez napirendre, hogy a Momentum mit gondol arról, hogy államosítani kell-e a végrehajtói kart, vagy nem. Mind a kettőről biztos lehet érvelni. Nekünk vannak közös olyan közgazdás ismerőseink, amikor én elmondtam, hogy mi támogatjuk, hogy államosítok, ekkora cset üzeneteket írtak, hogy mi tehetségtelen, hozzá nem értő. Tehát van ellene érvanyag, nem azt mondom, csak fogalmazzák meg. Tehát ez a probléma, ezeket nem fogalmazzák meg, nincs intellektuálisan üres. Ez a bajom. A másik, hogy a hitelesség kérdése. Az Összödi beszéd egy súlyos hitelességi válságot okozott. Szerintem az Összödi beszédnek amúgy van egy olyan politikai része, amiről kevéssé beszéltünk, ami a megszorító politikáról szól, ami egy súlyos probléma. És ez szerintem most azért egy fontosabb dolog, mert a Demokratikus Koalíció Szociáldemokrata fordulatáról szól, hogy csináltak egy nagyon erős neoliberális megszorító politikát. De önmagában az, hogy Gyurcsány Ferenc hazudott, az nem egy új tény. Tehát szerintem az nem hiteles inkább, hogy rajta vagyunk Donát Anna pártja, meg én, meg a Gyurcsány Ferenc egy listán, és utána jövünk erre rá.
Erre mindjárt visszatérünk, de ön 2006-ban 15 éves volt.
Így van.
Ugye?
Életem első tüntetése.
Erről mesélt már, hogy ön akkor volt tüntetésen, de...
Fekete Győr András is, mert egy gimnáziumban jártunk.
Tehát... Gondolt valamit az Összödi beszédről akkor?
Hát akkor azt gondoltam, hogy le kell mondani a miniszterelnöknek. És azt, most is azt gondolom, hogy akkor le kellett volna mondani a miniszterelnöknek.
Na, de akkor ön is megjárt egy nagy utat azért ebben, hogy hogy ítélte meg akkor, meg hogy ítéli meg
igen.
Most. Nem elképzelhető az, hogy Donát Anna, aki meg akkor talán 20 éves volt, szintén...
Szerintem mi egy idő? Igen. Ja, mi idősebb nem kicsit, igen.
És ráadásul mind a ketten elég aktív politikai családi közegben nőttek föl. Nem lehet, hogy egyszerűen bejárt ő is egy utat, amitől most úgy ítéli meg, hogy ez volt a fundamentuma mindennek?
Szerintem akkor beszéljünk arról, mert ez valójában arra vezet, mint vita, hogy mi a véleményünk a 2010 előtti világról. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, ebből ma következnek dolgok. Uh-huh. ha jól értem, én eddig azt hittem, hogy az a közös fundamentum, hogy a 2010 előtti világ egy mélyen tökéletlen világ volt, ami magába hordozta azokat a magvakat, amiből kinőtt utána a NER, tehát volt egy nagyon erős strukturális problémája, de jogállamilag, és most én leszek itt a radikálibb Sivásárhelyi Mária, jogállamilag jobb dolog volt, mint ami 10 után a Fidesz csinált. Én azt hittem, hogy ez a közös ellenzéki fundamentum. Mert az Öszödi beszéd a Kossuth Rádióba jött le Gyurcsány Ferenc ellen. Most meg a Kossuth Rádióba ez a beszéd nem jönne le Orbán
Viktor. Igen, bár akkor ugye azért októberben meg jelzés nélküli rendőrök támadtak a tüntetőkre, tehát hogy itt a jogállamiság...
Igen.
Itt is, ott is sérült, mondjuk így.
Így van, de akkor úgy is meg lehet fogalmazni, és akkor lehet, hogy ez tud a kompromisszum lenni, hogy a 90-es évek jogállami felépítménye 2004-5 után folyamatosan romlott, ami útjára engedte 2010-et. De mert például, ha itt ülne, és édesanyámmal lefolytatta már ezt a vitát, és hogyha az ön helyett ülne édesanyám, akkor azt mondaná, hogy felháborító, hogy az ellenzékiek, mi folyamatosan kritizáljuk a kormányt, amikor kétharmaddal módosít választási törvényt, amikor a Fidesz kritizálta az MSZP-SZD ezt, hogy az önkormányzati törvényt kétharmaddal módosította a Hongyula ciklus alatt, akkor bezzeg nem volt ez az európai izé, és hogy ezt a kettős mércét. Hát de azért valljuk be, most így magunkban nézve, hogy az nem ugyanolyan volt. Én értem, hogy eltörölték a kétfordulós önkormányzati rendszert, de azért mindenki tudja, hogy 95-ben szabadabb volt a vélemény nyilvánításnak a tere, mint most. Hát
Erről egyébként meg tudja győzni az édesanyám?
Nem, hát nem. Most, ha ezt meghallgatja, nem hiszem, hogy meg fogja hallgatni, akkor megint le fog szívni ezért, mert ezt mondtam. De mert ő nem így gondolja. Csak azt mondom, hogy amúgy, ha erről szólna a vita, és most tudom, hogy ilyen inflációs számok mellett, meg megélhetési környezetben sokaknak de ez valójában egy tök érdemleges vita. De akkor erről beszéljünk. Hát ne arról beszéljünk, hogy és az meg egy tök legitim dolog volt, ahol én Jánbor Andrással vettem össze szintén, amikor Donát Anna azt mondja, hogy Dobrev Klára nem ígérheti meg a bérek növelését az EP-n. Teljesen igaza van, egyetértek. Az Európai Parlament nem tud magyar béreket növelni, nem tud minimálbért emelni, és nem tudja megemelni a szakápolók bérét. De akkor, kedves Donát Anna, vigyük végig. A Momentum azzal kampányolt, hogy kórházakba meg oktatásba kell hozni a pénzt. Nem tudják. Az EP nem tudja kórházakba meg oktatásba hozni a pénzt. Donát Anna azzal kampányolt, hogy inflációt fog csökkenteni. Ő nem tudja az inflációt csökkenteni, és hogy a kedvencemet még hagy mondjam el. Azt írta ki a Momentum a Facebookra, hogy egy hét alatt, ha Momentum kormányra kerül, már ők is, és egyelőre erről szerintem nem érdemes beszélni, de ha kormányra kerül, egy év alatt hazahozzák az EU-s pénzeket. Tehát Egy hét alatt az ajtó kilincset nem találjuk meg a karmelitába közösen.
Jó, hát ez pintéri 100 nap így valószínűleg, van. De ha azt mondja, amit mondott, hogy amiben most vagyunk, az nem jogállam, akkor mi? Minek tartja az Orbán rendszert, vagy a NER-t?
Szerintem az Orbán rendszernek demokratikus felhatalmazása van. Egy olyan nagyon tökéletlen demokrácia. Egy súlyosan hibás demokrácia.
De demokrácia.
Igen, szerintem a népnek a szuverén döntése az, hogy ma Orbán Viktor legyen a miniszterelnök.
Lehet-e, ha nem jogállam, jogállami eszközökkel harcolni?
Szerintem érdemes fordítva megkérdezni, lehet-e nem jogállami eszközökkel harcolni? Szerintem nem, ebből adódóan csak jogállami eszközökkel lehet.
Ha visszatérünk az alapokhoz, amit ön is mondott, hogyha nem azért létezik-e ma a NER, és nem azért van zsinórban negyedik kétharmada, ami 2006-ban történt.
Nem, ezt nem gondolom így. Tehát lehet ezzel is vitatkozni.
Mert ugye a Donát Annai gondolatot végigvisszük, akkor ide jutunk.
Nem, szerintem a legutóbbi kétharmad nem is Gyurcsány Ferenc miatt volt. Szerintem először is van egy nemzetközi tendencia, ami az Orbán Viktor féle gondolatoknak kedvez. Nem Magyarországon, Olaszországban, az FPÖ vezet Ausztriában, az AfD előretör Németországban. Én értem, hogy Takra nem nyert a jog és igazságosság, de a legnagyobb pártként végzett. Szlovákiában láttuk, mi történt. Franciaországban a Marine Le Pen pártja vezet. Nagy-Britanniában éppen most eszi meg a konzervatív pártot a saját jobb széle. Tehát az Amerikáról is beszéljünk. Tehát van, vagy Indiáról, van egy globális konjunktúrája ennek a gondolatnak, és Magyarország nem egy sziget. Ez az egyik. És azért Gyurcsány Ferenc sok mindenről tehet, erről nem annyira. A másik, hogy a legutóbbi kétharmad, az abból jött, hogy azt érezték az emberek, hogy nem nekik akarunk megfelelni, hanem a nyugatnak, és ha mi jövünk, akkor káosz lesz. Gondolati probléma volt, és ezért vagyok rettentő mérges Márki Zajra. Ezt a gondolati problémát nem csak ő okozta. És most nem arról akarok beszélni, hogy össze-vissza beszélt, mert az én mondataimból is lehet ugyanolyan kampányt csinálni, mint amit Márki Zaj mondott. De ennek a gondolatiságnak ő a legfajék egyszerűbb képviselője. Amit a háborúról mondtunk, szerint én magyar nacionalistaként azt gondolom, hogy nekünk egy magyar nemzeti katasztrófa, ha Oroszország megnyeri azt a háborút. Uh-huh. Ez az én nacionalista típusú véleményem. Zárójel, ez volt a Fidesz nacionalista típusú véleménye korábban. De nem ezt mondtuk, hanem azt mondtuk, hogy mert a nyugat elvárja, hogy ezért ezt meg ezt kell Ukrajnával csinálni. Tehát nem,
nem ezt mondták, ezt mondta Márki-Zay Péter.
Ezt mondta Márki-Zay Péter.
Csak hogy a többes szám, tehát nem tudom, hogy ki szólalt még meg akkor ebben a kérdésben, azért hangsúlyosan...
Ezerszer elmondtam, mindig el kell mondani, megígértem neki, utána Kunhalmi Ágnes volt ennek a legnagyobb ellenfele belül, hogy ezt mondjuk. De amúgy Gyurcsány Ferenc is többek között.
Igen, Kunhalmi Ágnes erről beszélt nekem. Jó, de hogyha visszamegyünk, és akkor most azért Márki-Zay Péternek vitathatatlanul az előválasztásban volt egy nagy sikere, és volt egy mozgató ereje a választók és a fiatalok körében, amit azért szerintem ebben konszenzus van, arra vezetnek vissza, hogy ellenzékváltást ígért. Nem erre a következtetésre jut Donát Anna, és nem ezt akarja-e végigvinni, amikor kiáll a dolgozatával, és amikor azt mondja, hogy hitelességi kérdés az, hogy visszamenjünk az alapokhoz, és hogy más ellenzéket csináljunk.
Szerintem szükség van ellenzékváltásra. De az ellenzékváltásra gondolatilag van szükség. Tehát ismételten, a szavak, amik elhagyták a szánkat, azzal van a probléma. Azt kéne leváltani. Én értem, hogy lehet, hogy új emberek kelljenek, hogy új szavakat mondjanak, de először erről kéne beszélni. Tehát aki azt mondja ma, hogy az európai választás tétje az, hogy Magyarország kilépe az Európai Unióból, illetve az a tétje, hogy mennyire tudunk megfelelni a nyugatnak, az nem akarja leváltani az ellenzéket, hanem az az ellenzék eddigi stratégiát folytatja. És hogy visszatérjek az én érdemi vitámra Gyurcsány Ferenccel, ami az érdemi vita. Hát ennél érdemibb vita ma nincs a magyar ellenzékben. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy nincsenek ügyek, csak Orbán Viktor van. Én meg azt mondtam, hogy nincsen Orbán Viktor, csak ügyek vannak. Ez a legérdemibb vita. És ő szerintük sincsenek ügyek, és csak Orbán Viktor van. Nem akarom őket, és tényleg most abba fogom hagyni, ez az utolsó.
Én is át fogok térni másra, ígérem.
De tehát amikor kirakjuk azt, hogy probléma, hogy Erdogan elnökkel fogadja a miniszterelnök, mert jumurdzsák, az részben intellektuális arányhe, részben most volt, csak hogy egy másik példát mondjak, Joe Biden és Xi Jinping találkozója. Én tegnap, meg tegnap előtt, hogy készültek a találkozóra, meg utána, olvastam pár cikket. Nem értem kellően, hogy ennek mi a jelentősége, elég jelentősnek tűnik. Nem lehet a kínai kapcsolatról, vagy a török kapcsolatról, vagy a közel-keleti konfliktusról, vagy az ukrán háborúról ilyen folyék egyszerűségű butaságokat mondani, hogy a jó és a rossz küzdelme, olyan naívan állnak a világhoz ezek az emberek, olyan végtelen naívan és hazugan,
jó, hogy ez egy problémát okoz. A problémájuk, hogy jelenleg mondjuk azt látni, hogy leginkább nagyon praktikus szempontok határozzák meg az Orbán kormánynál, hogy hogyan állnak Oroszországhoz, Törökországhoz, az elnökéhez, Kínához, és soha nem jelennek meg elvi szempontok, ideológiai megalapozottságok, akár, tudom, hogy ez a politikában kicsit elrugaszkodott, morális kérdések.
Szerintem nagyon úgy tudunk ezen segíteni, ha mi végig gondoljuk az említett szempontok alapján a dolgokat. A dolgot magát. Tegyük föl, hogy megalakul a DK Momentum LMP kormány, amelyet, mondok egy nevet, Surányi György vezet. Most mondtam egy példát. Az asztalunkra kerül, a koalíciós egyeztetésen itt hárman ülünk, Ukrajna EU tagságának a kérdése. Ez nagyon bonyolult. Uh-huh. Ezt nem fogom tudni, én most megpróbálhatom 5 mondatban elmondani, hogy én mit mondanék ennél az asztalnál. Első, mi támogattuk mindig is a bővítést, tehát támogatni kell a bővítés politikát. Nekünk érdekünk a bővítés. A kárpátaljai magyaroknak jó. Ugyanakkor, ha bekerül Ukrajna, mint EU tag, akkor nettó befizetők leszünk.
Igen.
Úgy, hogy nem vagyunk azon a színvonalon, mint a hollandok még, pedig ez lett az ígéret. Ráadásul a háborút nem fog, ez egy nyugati álszentség is van, mert nem fog a háborúban segíteni az ukránoknak, ha EU-tagok lesznek. Pluszban valójában a nyugat-európaiak nem akarják ezt, csak a vétót velünk kelet-európaiak akarják elvitetni. Ez öt nagyon ellentétes.
Nyelvtörvényt nem említette.
Hát a kárpátaljai szabad mozgását igen, de illetve van a nyelvtörvény kérdése, meg van a GMO gabona agrárium kérdése. Tehát ez a hét dolog van. Na most, hát ezt nem fogjuk tudni elmondani, hogy komolyan vehetőek legyünk egy mondatba.
Jó, de hogy nem lenne érdemes ezekről egyébként úgy érdemben beszélni, hogy kénytelen legyen a Fidesz is érdemben mondani valamit? Mert a Fidesz is ezzel ellentétesen a másik pólusú egy mondatot mondja el.
Igen, amikor nekem volt a miniszterelnökkel a vitám az országgyűlésbe külpolitikai kérdésekről, például az Egyesült Államok és Magyarország viszonyrendszerében, amit én a legfontosabb külpolitikai viszonyunknak tartom, próbáltam ezeket a kérdéseket megfogalmazni. Engem megijesztett, amit válaszol, de érdemben elmondta. Tehát abból a szemben egy unikális pillanat, hogy elmondta érdemben, mit gondol. Ami mondom, nekem ijesztő volt, de elmondta.
Egyet már említett, hány helyen kötöttek megállapodást a DK-val?
Eddig Miskolc.
Ez az egyetlen egy hely.
Folynak a tárgyalások, de jelenleg Miskolc van.
A tárgyalások...
A Momentumot ugyanennyi helyen támogatjuk. Pont.
Egy.
Debrecenben a Momentum, alállítottunk közös jelöltet Miskolcról a DK-val, csak Puzsé Róbert a debreceni jelöltállításról még nem írt publicisztikát.
Maguk a tárgyalások, azok gondolom két részre szakadnak, és van egy budapesti, meg van egy országos.
Mi ezt próbáljuk, igen, mi próbáljuk elkerülni, hogy így legyen.
A budapestit azt Karácsony Gergely vezeti?
Nem.
Mi van akkor azzal, amit ő kezdeményezett október 23-án, és amire egy héttel ezelőtt ebben a székben azt mondta nekem, hogy két hét múlva le is zárja, és mióta ő belépett, azóta gördülékenyen haladnak a dolgok, és kettő, maximum három fővárosi kerület van, ahol még masszírozni kell a dolgokat.
Nekem nem ez a megélésem, de nem akarom főpolgármester urat meghazudtolni. Mi még például az ő támogatásáról se döntöttünk.
De vannak olyan tárgyalások, amelyeket Karácsony Gergely vezet?
Én ilyenem még nem vettem részt.
Vett részt olyan tárgyaláson, amint Karácsony Gergely is?
Ahol azon kívül, hogy én beszélek Karácsony Gergellyel, mások is vannak?
Igen, tehát ahol...
Nem, olyanon még nem.
De olyanon vett részt, ahol Karácsony Gergely és ön tárgyaltak egy esetleges támogatást.
Igen, olyan már volt, igen.
Na jó, de hát akkor ez némiképpen zavar az erőtérben.
Nek kettő oldalú beszélgetéseink vannak. Uh-huh. Tehát a Momentummal is fogok velük jövő héten is találkozni, a DK-val, Karácsony Gergellyel is, sőt a szocialistákkal is van viszony.
De nincs olyan egyáltalán jelenleg az ellenzékben, hogy önök mind egy asztalnál ülnek?
Volt egy ilyen kezdeményezés, akkor mi nem
még
mentünk.
Nyáron, még nyáron, amit az ESZP kezdeményezett.
Igen, akkor mi nem mentünk el, és a végén a Demokratikus Koalíció sem ment el, illetve a Jobbikot valahogy elvesztettük, aztán odaültek, de elmentek, azt már nem értettem.
Igen, ők most már be is jelentették, hogy lesz főpolgármester jelöltjük, bár a nevét még nem tudjuk, vagy nem
az ismeretlen vagyunk. Jobbikos jelölt.
Említette fél mondattal, hogy még azt sem mondták meg, hogy támogatják-e Karácsony Gergelyt. Mire várnak?
Én azért azt a világviccének érzem, hogy van az egyik legfontosabb magyar közjogi funkció, és egy párt, amit LMP-nek hívnak, azt csinál, amit egy párt szokott csinálni. Hogy végig gondolja, hogy ez a újrajelölés jó-e vagy
jó,
nem.
Jó, de ezt most már hónapok óta mondják. Tehát, hogy akár végig is gondolhatták volna már.
Igen. Na most nem akarom ehhez kötni, meg nem ehhez fogjuk kötni, de azért minket valamelyest ez a varázsdoboz történet aggaszt. Ami lehet, hogy probléma, hogy minket aggaszt, ez kétlem, de minket ez a varázsdoboz történet aggaszt. A másik,
erről mindjárt beszélünk.
Hogy vannak amúgy nekünk várospolitikai gondolataink, ezzel egy részével szerintem Karácsony Gergely egyet tud érteni, egy részével más jelölt is egyet tudna érteni.
Tárgyalnak Vitézi Dáviddal?
Vitézi Dáviddal egyelőre nincsen olyan formátumú beszélgetés, amiről a sajtónak számot tudnék adni.
Jó, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne mondjuk informális beszélgetés.
Azt fegyelmezetten eldöntöttem a beszélgetés elején, ezekre a kérdésekre ezt a mondatot ilyen monomániásan fogom ismételni.
Van-e más valakivel még olyan beszélgetés, ami nem tárható a nyilvánosság elé ebben a témakörben?
Van.
Tehát castingol jelenleg az LMP?
Nem, mert szerintem Szili László nem fog tudni olyan politikai videót csinálni, ahol fölhív random embereket, hogy megkereste az LMP főpolgármester jelölt miatt. Ez egy kevés számú emberről van szó.
Ezeket a nem nyilvánosság elé tartozó tárgyalásokat egyedül az LMP vagy egyedül ön végzi, vagy ebben van más párt szövetségese?
Parlamenti párt nincs, egyéb szervezet van. Uh-huh.
Ezt már, bocsánat, csak előbb már tett egy ilyen félmondat kitételt, hogy parlamenti párt nem az EP listán áll, de más igen. Itt mire vagy kikre kell gondolni, ezek civil itt szervezetek?
Vannak civil szervezetek, vannak pici pártok, amik 20-30 taggal rendelkeznek, de és vannak olyan új mozgalmak.
Van a Gábor pártja, vagy Jakab Péter pártja?
Erre nem szeretnék reagálni, de vannak olyan mozgalmak, amikkel még van beszélgetés. Amúgy én azt látom a főpolgármester, először is azt gondolom, hogy a fővárosi lista kapcsán elindult kampány, úgyhogy a fővárosi listáról nekem árnyalt véleményem van, vagyis legalább mint LMP mi annó nagyon elleneztük, hogy ezt kivezessék, tehát ebből következően nem gyújthatjuk fel magunkat, ha újra bevezetik. De ez szerintem azt jelenti, hogy jelenleg még nem is ismerik a perem feltételeit annak, ahogy föl kell készülni a fővárosi választásra.
Zugló és Budafok az, amiről szerintem a nyilvánosságban viszonylag több szó esett, hogy még mindig konfliktusos. Van még ilyen?
Soroksár.
Soroksár még mindig az?
Momentum és az LMP között.
Ugye ott én, mi így is van. Beszélgettünk, és én forgattam is ott mindkét jelöltel, csak ott az volt az én érzésem a forgatás végén, hogy ott azért lehet megállapodás.
Lehet megállapodás, én nem mondom, hogy nem csak, hogy jelenleg az még konfliktus, és más kerületekben, és város, Veszprémben konfliktus van, ott a DK és az LMP között, Szolnokon konfliktus van a DK és az LMP között, Győrben nagyon nagy konfliktus van a DK és az LMP között, Győrben nagyobb konfliktus van valójában.
Tehát a DK nem akarja Pintér Bencét támogatni.
Így van, mi meg Pintér Bencét támogatjuk.
De van is alternatív jelöltje a DK-nak?
Szerintem van, de még nem jelentették be.
Pár hete, amikor beszéltünk ennek a riportnak az elkészülte kapcsán, akkor kifejtette, hogy ön nem tartaná jó ötletnek, hogyha előválasztás bárhol is lenne. De ezeket a nagyon vitás kérdéseket el lehet-e bárhogy másként dönteni, vagy el kell-e dönteni ezeket a kérdéseket, vagy egyszerűen elengedik, és azt mondják, hogy akkor induljon mindenki, azt lesz, ami lesz.
Voltak 19-ben olyan városok, Pécs, ahol úgy nyert a ellenzéki összefogás, hogy például az LMP külön indult.
Jó, de ez azért nem jellemző, hogy...
Meg nem mindenhol lenne így, én se ezt mondom, de van ilyen. Van, ahol ez lesz. Tehát Egerben ez lesz. Akár van előválasztás, akár nincs, akár ki, akár mit mondott, egyszerűen ez lesz.
Ugye az Mirkóczki Ádám polgármestersége alatt fut ma, ki saját maga is azt mondja ma már, hogy nem annyira tartozik az ellenzéki összefogás.
Szerintem a végén az ellenzéki pártok ott egy jelöltet fognak állítani, akiben Mirkóczki Ádám lesz. Lehet erre törekedni, hogy közös jelölések legyenek, de azért ezek a konfliktusok sokszor érdemi dolgokat mutatnak. Hogy viszonyulunk a civil szervezetekhez, hogy viszonyulunk várospolitikai ügyekhez, hogy viszonyulunk ahhoz a közösséghez, ahol élnek ezek az emberek. Illetve vannak személyes dolgok, kik kivel tudnak együtt dolgozni, és kik kivel nem tudnak együtt dolgozni. És ezek azért egy nagyon nehéz helyzetet eredményeznek.
Mi a fontosabb, hogy elnyerjenek újra egy kerületet, ami már az önöké volt, vagy az, hogy mondjuk ott egy 100%-osan fethetetlen jelölt legyen?
Itt Zuglóra gondol, szerkesztőasszony, arra tippelek.
Nem tudom, miért gondolja ezt.
Hogy mondjam, világilletemben szavaram volt, nem értek a lovakhoz. Tehát én ezt a zuglói helyzetet nem, én ehhez nem vagyok elég okos. Ezt nem értem. Én nem értem ott, mi történik, nem értem, miért így történik. Minden egyes önkormányzati meg parlamenti választáson kiborul a bili, beleesnek, rásik a kerti gerevjébe, fölgyújtja magát, tehát ott mindig dráma van, nem pontosan értem miért.
Nagyjából ugyanoda vezethető vissza, minden egyes választáskor azért a dráma oka, ugyanahoz a politikai befolyással és gazdasági befolyással rendelkező körhöz, nem?
Mi nem támogattuk Tóth Csabát az előválasztáson, Hadházi Ákost sem támogattuk. Ez azért van, mert az egyiket ismerjük, a másikról meg olvastunk. És akkor ebből döntöttük ezt. Szerintem ez egy rettentő bölcs döntés volt, az LMP előválasztás során egyik legbölcsebben meghozott döntése. Most azt látjuk, hogy a Momentumos alpolgármester, aki x éven át Horváth Csaba alpolgármester volt, egyik napról a másikra rájön, hogy le kell váltani a Horváth Csaba korszakot. Közben pedig a szocialisták azt mondják, hogy a Horváth Csabával szemben a magyar nemzetben olvasható vádak, azok a Fidesznek a politikai támadásai. Na most lehet azt mondani, hogy nem hiszünk Horváth Csabának abban, hogy ezek a Fidesz politikai támadásai. Én Horváth Csabát még onnan ismerem, amikor második kerületi polgármester volt. De akkor ezt a zsinórmértéket kell követni a többieknél is. Miért is van az, hogy azért másokkal szemben is jelent meg a magyar nemzet? Ilyen jellegű.
Itt nem csak a magyar nemzetről van szó, itt azért ügyészségi eljárás van jelenleg is.
De összességében nem hoztunk erről döntést, nem tudom, hogy mi itt a helyes, és egy dolgot viszont a zuglói politikáról hadd mondjak el, hogy ott a Momentum összefogott Várnai Lászlóval. Várnai László LMP-s volt. Várnai Lászlónak jogerősítélete van azért, mert az élettársát bántalmazta. Ez szerintem egy súlyos probléma. Uh-huh. És szerintem, tehát hogy akkoriban, amikor ez kiderült, és én LMP-s voltam, és akkor Szél Bernadett meg Ercsei Katalin, akik a nők elleni erőszak ügyét nagyon szisztematikusan képviselték az országgyűlésben, elmondták, hogy nem lehet egy olyan ember köztünk, aki ellen ítélet van azért, mert bántalmazta az élettársát, és én most minden párpolitikai izén kívül, én gondoltam, hogy ezt elmondom a Momentumosoknak személyesen, és el is fogom, hogy szerintem ez probléma, ez hitelességi probléma.
Hát és ugye a hitelesség. Említette már fél mondattal, hogy önnek még vannak tisztázatlan kérdései, vagy problémái az adománygyűjtő ládával kapcsolatban. Ugye most az elmúlt egy hétben ez elég jelentősen felpörgött, hiszen Tordai Csabánál, a főpolgármester jogi főtanácsadójánál ugye házkutatás is volt. Biztos, hogy a Fidesz nem fogja ezt az ügyet elengedni a kampány alatt. Mi az, ami önnek most ebben az ügyben még a legfőbb kérdése, vagy ami ön nem lát tisztán?
Szeretném azzal kezdeni, hogy Hont Andráshoz hasonlóan Tordai Csabát én is egy nagyon intelligens és nagyon tisztességes embernek tartom. Én azt se gondolom, hogy ő személyesen a pénzzel bármilyen illegális dolgot tett volna. Tehát ez a kör, aki amúgy, tehát mi dolgoztunk velük az előválasztásban, csak hogy ne az legyen, hogy ez...
Mert mint Tordai Csabában.
Nem, a kör, amiről mindjárt beszélni Igen. fogok azzal. Bajnai Gordon korábbi miniszterelnökhöz köthető kör. Nem pontosan tudom, mit csinált. A előválasztási kampányban nem úgy, hogy én az egyik vezetője voltam annak a pártnak, ami Karácsony Gergely támogatta ebben. Nem pontosan tudom, mi történt.
Szerintem de ez hogy lehetséges?
Szerintem a párbeszédesek
se. De bocsánat, meg... ez hogy lehetséges, hogy eltelt az előválasztás óta most már lassan 2 év, és ön ezeket nem tudja?
Honnan tudnám? Tehát nem vagyok nyomozati hatóság. Szerintem, ha itt ülne a másik két pártnak a vezetője, a Kunhalmi, meg mondjuk a Szabó Timi, ők is azt mondanák őszintén, hogy valójában fogalmuk nincs.
De nem hívja föl Bajnai Gördon, Szigetvári Viktort, nem tudom, hogy kik voltak még ebben, hogy mi volt itt?
Nekem Szigetvári Viktorra volt egy beszélgetés, amikor az LMP felbontotta a szerződését adatadattal. Az egy olyan hangulatú beszélgetés volt, és olyan hangnemet használt velem, amit mondjuk a Boomer című orosz mafiózokról szóló filmbe szoktak a leszámolási jelenet előtt egymásnak mondani emberek. Tehát nem a, hát leginkább a kelet-moldáv fegyverkereskedők színvonalán volt a hangnem beállítva, ezeket nem szeretem. Főleg az európai kultúraváltás jeligére. Nem tudom, mi történt. Nem tudom, kik pontosan az emberek, akik ebbe benne voltak. Nem tudom, hol a pénz. Amúgy valójában Márki-Zay Péter azért beszél rólam így, mert ez egy kognitív diszonancia redukció nála. Mert ő se tudja, hogy mi lett a pénzzel. És én tudom...
De itt ugye két különböző pénzről beszélünk.
Na de szerintem ezt... nem.
Nem?
Szerintem nem. Szerintem ez ugyanattól a körtől származik, és szerintem valójában se Karácsony Gergely, se Márki-Zay Péter nem tudja, mi lett ezzel a pénzzel. És Márki-Zay Péter azért reagál erre ilyen...
De akkor ön tett feljelentést? Mert ez akkor ugye, ez vagy sikkasztás, vagy
de megalapozott... De folyik egy nyomozás, milyen
feljelentést? Értem, de a nyomozás az sokkal később kezdődött, és nem azért, mert mondjuk...
De meg azért bemegyek a rendőrségre, jó napot kívánok, szerintem az a pénz, amiről onnan tudok, hogy valaki elmondta egy podcastba, az szerintem nem lett a kampányba felhasználva, mert bár igaz, hogy Smuk Erzsébet egyéni körzetében vagy 1000 darab tollunk volt, de ez nem kerül 4 milliárd forintba. Tehát ezt így azért nem tartom egy feljelentés megalapozásának, de összességében ez nem tudom, hogy hol van ez a pénz. És senki, valójában ez a baj, hogy Márki-Zay Péter se tudja.
Karácsony Gergely
se tudja. Vagy legalábbis én erre tippelnék, hogy nem tudja. Itt ezek az emberek belelettek rángatva valamibe, amiért nekik kell elvinni a felelősséget. Tehát, és most hallgatja az ellenzéki választó ezt a beszélgetést. Ez nem a fideszesek beszélnek így, mert ők rá fogják húzni ezt a Karácsony Gergelyt. Az egész ügy azért van csinálva, azért van így felépítve, hogy a kampányba Karácsony Gergelyre lehessen ráhúzni. Szerintem vezetői hibát követett el azzal, hogy ilyen embereket vett maga köré, hogy úgy lett a 99 mozgalom elnök, hogy valójában nem tudja, mi történik a pénzzel, és a vezetési képesség egyik alapja, hogy milyen személyeket raksz magad köré. De szerintem Karácsony Gergely vagy Márki-Zay Péter semmilyen korrupciós dolgot ő önmaga nem csinált.
Ugye Karácsony Gergely nekem még akkor az előválasztás visszalépése után adott interjújában beszélt arról, hogy ő maga személyesen több adományozóval tárgyalt, hogy adományozója legyen. Aztán ugye most, amikor az ügy kirobbant, akkor sokszor elmondta, hogy ezek anonim adományok, és ő azt se tudja, hogy kitől kapta. Kell-e tudni egy, hogy ki az adományozó, vagy épp az a jó, ha nem tudja, hogy ki az adományozó. Lehet-e úgy tárgyalni körökkel, hogy aztán ne tudja valaki, hogy ki az adományozó?
Először is. Én a Karácsony Gergellyel először a 2010-es LMP kampányban dolgoztam együtt. Karácsony Gergely már annak a kampánynak a költségvetését, ami Takra Patika volt, se látta át. Tehát nem gondolom, hogy ő pénzügyileg tudta volna, mi történik. Ez nem biztos, hogy így jó ezt a kampány előtt mondani, de ez egy tény. A másik, hogy és akkor most akkor ilyet, erről még sose beszéltem így, de akkor legyünk ebbe őszinték. Valami, ami a mély állammal vagy a szolgálatokkal kapcsolatos, szerintem volt itt. Nem gondolom, hogy az egy összeesküvés elmélet, és még visszatérnék, volt egy beszélgetés, amit nem fogok elmondani, akkor sem, hogyha börtönbe kell menni, ami miatt tudom, hogy ez nem az Egyesült Államok, vagy feltételezem, hogy ez nem az Egyesült Államoknak a külügyminisztere, meg nem, tehát nem a hivatalos amerikai Igen. csatorna volt, de volt itt valami olyan akarat, ami pénzeket akar bemozgatni abba, hogy az ellenzéknek az iránya merre menjen, és hogy utána ez sikeresen váltsa az Orbán kormányt. És fölmerül egy valódi kérdés, és tudom, hogy ezt a fideszesek szokták, szerintem egy valódi kérdés, mert ez a Mészáros Lőrinc kérdés is ugyanez, hogy mit kértek volna ezek az emberek cserébe, ha nyerünk? Ezt nem tudom.
De akkor ön most azt mondja, hogy ami miatt most a szuverenitási törvény, vagy szuverenitás védelmének nevezett törvény megszületni igyekszik, hogy külföldi államtól, ön azt mondja, hogy nem Amerika.
Nem államtól. Azt mondtam, hogy szolgálati típusú emberektől. Azt nem mondtam, hogy államtól.
Jó, külföldi érdekcsoportoktól.
Igen.
Érkezett olyan befolyásolás szerzési pénz, ami valóban átalakíthatta volna a magyar viszonyokat.
Igen.
Ez mely ország?
Nem tudok erről többet mondani, így is spekulációkat mondtam. A szuverenitás védelmi...
De ez teljes spekuláció, vagy van, amire ezt ön
Nekem alapozza? Ez az elemzésem erről. Az emberek...
De elemzésnél több információ... Nem kell, hogy elmondja, hogy mi az információ, de van az ön birtokában?
Nincs konkrét információ. Az a gondolatom, hogy itt ezek nem csak Magyarországról mozgatott szereplők. Amúgy, ha valaki olvas életrajzokat, én mégiscsak egy olyan ember mellett nőttem fel, aki a titkosszolgálatokat kutatta egész életében, tehát annyi képességem van, hogy elolvassuk egy életrajzot, akkor valamilyen szintű elemzési munkát el tudok a fejembe végezni. A másik probléma ezzel az, és akkor egy pillanatra a szuverenitás védelmiről. De ez nem egy törvényi kérdés. Hát pártnak az adhat pénzt, aki magyar állampolgár. Amúgy ezt nem értem ebbe az egészbe. Ez azért tudjuk, hogy nem a Soros volt, mert ezt a Soros bárkin keresztül, vagy ő önmaga, Soros György magyar állampolgár, beutal 1 milliárd 500 millió forintot a Párbeszédre, megjelenik a közlönybe, azt mondom, hogy jó napot kívánok, itt az adóbevallásom, hogy ennél 100 000-szer több pénzem van, csoki. Semmit nem tud senki mondani. Hát itt, ismerem, ahogy ezek az ilyen alacsony szintű szolgálati emberek gondolkodnak, hogy majd így, meg úgy, meg amúgy, na ebből van mindig a tragédia. Tehát, hogy erre ráadásul semmi szükség nem volt. És már bocsánatot kérek, de azért ne tegyünk úgy, mert beszéltünk erről, és még egyszer mondom, tudom, hogy el fogja mondani, hogy ezt azért mondom, mert Rogán felhívott, mielőtt idejöttem, hogy ezt mondjam. De nem a Márki-Zay Péterrel van a probléma. De Márki-Zay Péter mögött milyen támogatás volt a két forduló között? Hát a teljes média, a média szempontjából, és most igen, nem tud olyan...
Én azért tudok olyan interjúkat idézni, és most nem magamra akarok mutogatni, ami akkor is feltette azokat a kérdéseket, amelyeket fel kellett tenni.
Igen, és itt ezt akartam elmondani, részben. Hogy nem, sőt, hát a zöld politikai vita Dobrev Klárával, az egy nagyon keményen megrendezett vita volt. Itt nem azt mondom, hogy kérdések maradtak el, de milyen publicisztikák jelentek meg. Miket, és most értem, hogy az önmagában, hogy Haraszti Miklós meg Kőszeg Ferenc mit ír, azért ez nem egy nagy titkosszolgálati operáció. De csak azt mondom, hogy volt egy ilyen nemzetközi támogatása az egésznek, ez egy tényállítás, akármit fog most ezért rólam írni a 444, és az a helyzet, hogy ez azért probléma, mert nem lehet kívülről levenni Orbán Viktort. Vagy legalábbis így biztos nem. Nem lehet, és főleg nem érdemes. Mert ha a magyar emberek azt látják, hogy kívülről akarják levenni, akkor, ahogy Botka László mondaná, hőre keményedő típusként, mindegyik még jobban rá fog szavazni, és kicsit ezt lehetett érezni. És még egy dolog, ezzel az egész külföldi támogatással. Az Egyesült Államoknak az a problémája jelenleg, hogy ugye azt szokták mondani ellenzéki képviselőkre, rám is írtak ilyet, hogy Amerika hangja vagyok az országgyűlésben, ezt mondta a miniszterelnök nekem a parlamentben. Azért tartom magamra egyen jobb leírásnak, bár nem vagyok Amerika hangja, és nem szoktam velük rendszeresen egyeztetni, mint a többiek. A többiek úgy próbálják néha az Egyesült Államok érdekeit képviselni, hogy nem ismerik azokat. Tehát olyan állításokat fogalmaznak meg.
Ezek de akkor nem egyeztetnek velük. Ebből az is
voltam
következik.
A nagykövetségen kétszer-háromszor, de nem voltak ilyen, kérdéseket tettünk föl egymásnak. De például én voltam olyan nagykövetségi rendezvényen, ahol felkérdezték a szegény amerikai nagykövetet, hogy az EU-s pénzek, és hogy az Orbán kormány ne kapja meg. Mire mondta, hogy halló, tehát mi közön van ehhez, vagy most mit mondjak erről? Tehát ilyen szinten mosnak össze sajtó szereplők dolgokat, és nem minden az Egyesült Államok hibája.
Oké. Sokan, nem, még egy kérdés előtte azért, mert akkor ezt tisztázzuk, vagy zárjuk rövidre. Mit kellene ön szerint csinálnia az ellenzéki pártoknak, Karácsony Gergelynek, a 22-es választásokban ebből a pénzből részesülő vagy nem részesülő pártoknak ahhoz, hogy ezt a kérdést megnyugtatóan rendezik, vagy a nyilvánosság előtt legalább egyértelmű saját álláspontot kapjon ez, mert nyilván a média zaj nagy lesz ebben, a Fidesz használni fogja, és a többi.
A Fidesz mindig azt csinálja, mint a Attenborough filmben a leopárd, lehet, hogy nagyon rossz példát mondok, meg a sánta antilop, hogy kiválasztják azt az állítást, ami a leggyengébb, és abba beletolnak mindent. Az az állítás, hogy itt magyar állampolgárok fontbizonylatba mikroadományokat adtak a 99 mozgalomnak, tehát ez Szombathelytől Nyíregyházáig egyöntetően mindannyian tudjuk, hogy ez egy badarság. Miért kellett ezt mondani? Nem értem. Ezt senki nem fogja elhinni.
Jó, most mit kéne tenni?
Mondják el az igazat. Rosszabb lesz egy hétig, és utána áttul tudunk rajta lépni.
Oké. Nyilván ön bizonyos szempontból könnyebb helyzetben van, mint például Karácsony Gergely, mert ön tud saját magától is kalapozni, hogyha úgy vesszük. Ugyanakkor, ami egyrésztről az erőssége, az másrésztről a politikai gyengesége is lehet sok szempontból, nevezetesen, hogy ön újra és újra azzal támadják, joggal vagy jogtalanul, hogy egy akár a Fidesz, akár a NER, akár az elmúlt 13 év, de akár az előtti gazdasági körökből szerezte meg ennek a megalapozottságát. Ön sokszor elmondta, hogy érzelmi okokból nem fogja a céget eladni, vagy kilépni belőle 100%-osan. De mégiscsak nem az vágná át ezt a gordiuszi csomót, meg nem azt tenné lehetővé hosszú távon az önpolitikai működését, ha ezt meglépni?
Nem. Én abba hiszek, hogy a dolgok azok, amik, nekem innen van a pénzem, mindenki ennek a tudatába döntse el, hogy tud-e minket támogatni, vagy nem. Azt tudom mondani, hogy az előbbi 10 percben egy teljesen érthetetlen pénzügyi manőverről beszéltünk, az én esetemben nem lesz ilyen, mert mindenki mindent lát. A másik, hogy Karácsony Gergely tudott volna kalapozni, Bajnai Gordonnak adózott jövedelme van, át tudja utalni ő is a Párbeszéd számlájára, Szigetvári Viktor is át tudja utalni, és Kéz Zoltán is át tudja utalni, illetve még arra is van lehetőség, hogy a Kató intézet, ami az lenne jobb, hogyha nem támogatna semmit Magyarországon, mert privatizálni akarják a közutakat, akkor ők is tudnak támogatni Magyarországon dolgokat. Tehát az a szabály nem rossz, és nem egy fideszes szabály, még mielőtt leírja a kommentelő, hogy nem egy fideszes szabály, hogy csak magyar állampolgárságú magánember adhat 500 ezer forintba a közlönybe való közléssel pénzt. Ez nem fideszes, és ez rendben van.
Oké. A Partizánban 2 hónappal ezelőtt, amikor a miniszter elnöki nyaralás után, ami ugye az ön nővérénél volt, hosszabban beszéltek a gazdasági ügyeiről, és akkor azt mondta, hogy nem tudja, hogy milyen kamatozású hitelt kap a cége. Ugye, ami azért fontos, mert hogy ezek államilag támogatott, azóta tudja-e?
Azóta végighallgattam a nővéremtől a részletes hibáimat az interjúból, tehát volt egy ilyen leülésem. Ebben elmondta, hogy ez egy olyan kamatkonstrukció volt, amely mindenki számára elérhető volt, és hogyha ilyen helyzetbe kerülök, azóta bevallom, újra elfelejtettem, mert nem foglalkoztam egy ideje, akkor tud mondani nekem 10-15 ellenzékhez köthető embert, aki fölvette ezt a kamatozást.
Oké. Okay. Ugyanebben az interjúban megerősítette azt az értesülést, hogy bizalmi vagyonkezelőnél van az ön személyes részvénypaketja. Miért nem árulható el, hogy ez kicsoda?
Törvény miatt. Bizalmi része az, hogy ezt úgy kell nyilvánosságra hozni, ahogy a folyamatosan változó vagyonnyilatkozati rendszerben, ez törvényileg köteles, azt elárulom. Amúgy abból a szempontból nincs jelentőség, hogy az osztalékból én részesülök, és lehet tudni, hogy ez egy mekkora pakett.
Oké. A családi ügyei azok újra és újra előkerülnek, most legutóbb, ugye, pár nappal ezelőtt beszélgetett el Simon Lászlóval, aki úgy kezdte az interjút, hogy az ön édesanyja le akarta beszélni. Ez ön tudta, van. Hogy az édesanyja le akarja beszélni?
Igen.
Tehát tudta előre, tehát önnek is elmondta az édesanyja, nem árult ebben zsákba macskát, vagy el Simon László szólt?
Nem, el Simon László mondta.
És az ott, de az ott helyben, az interjú közben, vagy előtte is
előtte mondta? Előtte mondta, igen.
Előtte is tudta. Édesanyja mennyiszer szokott így bekavarni az ön... Mert de akár mondhatta volna el Simon, hogy igazad van, Mária, én ezt lemondom.
Igen, de Mária ezt milyen szempontból mondta? Nem úgy mondta, mint aggódó édesanyja, mert nekem jobb volt, hogy létrejön, mint hogy nem, hanem abból a szempontból, hogy mint a Fidesznek rossz, hogyha ez létrejön, mert szó van róla. Hát, és visszatértünk a bázis állításhoz, ami újra és újra meglepetést okoz, hogy hát édesanyám fideszes, ugye? Ezek a dolgok innen jönnek, igen, igen. Tudom, hogy ezt gondolta. És mondom, ez az ő politikai gondolkodás szempontja, egy jó politikai gondolkodó édesanyám, ez egy legitim tanács volt.
Elindíthat-e ön szerint ez az egész El Simon László ügy egy olyan folyamatot, hogy nem csak El Simon László lesz az egyetlen olyan Fidesz vagy Fidesz közeli ember, aki szembesül azzal, hogy a leírt törvényi betű az igazából mit is jelent? Mert azért El Simon László eljutott odáig, hogy ez a cancel culture.
Így van, pont tökéletesen egyetértek, ez a jobboldali eltörlés kultúrája, tehát amit a Hír TV-n, ha bekapcsolunk, megy, hogy Amerikában nem engedik a Roldal könyveket, blablabla, bla, ez történik Magyarországon a Fidesz által, és más szempontból is egy cezúra ez, mert
cezúra vagy cenzúra?
ha egyszer az LMP kormányra kerül be, a szóvicceket fogjuk betiltani mi. Tehát azért, mert a Fidesz alapszabálya, amit meg is kérdezett az egyik újságíró El Simon Lászlótól, hogy nem reagálunk külső támadásra. Mit mondott Orbán Viktor Rogán Antalról Szél Bernadettnek? Az azonnali kérdések arra, hogy képviselőasszony minél többet támadja, annál nagyobb a bizalmam Rogán Antalba. Ez a Fidesz alapszabálya. Olyan, hogy egy ellenzéki politikus Dúró Dóra mond bármit, vasárnap véget ér a kiállítás, tehát már az ügy el is ment, és utána ezt megcsinálni, ez egy olyan politikai hiba volt, aminek nagyon-nagyon súlyos. Nagyon súlyos következményei lesznek. Annyi kulisszatitkot elárulok, hogy amikor beültem, hogy hány fideszessel beszéltem, amikor beültem a parlamentbe, hogy nem erről akartam, de erről fogok napirend előtt itt mondani, akkor a környezetem meg a szembe sorokban lévő fideszesek kérdezték tőlem, mert látták, hogy én erről írok, meg mondtam, hogy erről fogok beszélni, hogy tudom-e, hogy mi történt. Tehát ez a Fidesz képviselői voltak. Teljesen abszurd. És részben itt van az, hogy a törvény nem lehet tudni, hogy mit jelent, és bohóc vonatra ülnek, és ennek nem lehet tudni, most már volt a Néprajzi Múzeum, most le fognak kezdeni fóliázni teljesen értelmezhetetlen könyveket. Én beadtam kérdésbe, hogy a Szafó a Nemzeti Alaptantervben mit keres, akkor nem tudom, majd a Faludi Györggyel is valamit kezdeni kell, illetve hát ugye volt ez a kiállításunk, amit nem engedett, ami azt mutatja, és ezt akarom elmondani, hogy ez a lényegi abszurditása, hogy olyan rosszul van a törvény megírva, ami eleve egy rossz szándékú törvény volt, hogy a homoszexuális emberek bármilyen kontextusú ábrázolása probléma.
Igen, mert ugye az van a törvényben, ezt el szokták felejteni, hogy megjelenítés.
Megjelenítés. Tehát magyarul rólam nem lehet kirakni egy portrét a Nemzeti Múzeumba, nem mintha ez egy fontos dolog lenne, ahol nem tudom, öltönyben állok, mondjuk Szájer Józseffel, egymás mellett állunk öltönyben. Ezt nem lehetne kirakni a Nemzeti Múzeumba. Hát ez egy abszurdum. Hát honnan tudjuk, hogy a nemzeti nagyjainknak a portréi közül melyiknek milyen szexuális ízlése volt? Mert ugye itt se a Néprajzi Múzeumban, se a Nemzeti Múzeumban nem volt szexuális aktus ábra, semmilyen szexuális aktus nem. Egyikben egy idős otthonban állt egy öreg ember, a másikban egy...
Igen, ugye az a kérdés, hogyha tűsarkuban áll, akkor az propagál-e bármit? Ugye legalábbis Dúró Dórán áll ez a kérdés.
Na jó, csak ugye itt a kultúrát, tehát a kultúrának a lényege azért a szabadság, mert ezeket nem lehet törvényileg meghatározni. Hát a modern kor előtt az összes klasszikus darabban, mivel nem lettek nők színészek, férfiak játszottak női szerepeket. Most miről beszél, vagy hogy lehet ilyen dolgokat törvényileg meghatározni? Csak azt akarom mondani, hogy és itt van ennek az ügynek a lényege. Ez a Fidesz személyi politikájáról szól, hogy semmi nem számít. Egy olyan ember lett a kultuszminiszter, és Magyarországon azért nagyon értelmes emberek voltak, Hillel Istvántól a Rockenbauerig minden oldalon kulturális miniszterek, aki tényleg semmit nem tud a kultúráról, nem is érdekli, zavarja, hogy ezzel kell foglalkoznia. Hát nem tudja, hogy mi történik egy vernisszázson. Ez az ember, a Csák János nevű miniszter, egy nagyra nőtt óvodás, aki a saját hiúságától vezérelve bement a porcelánboltba, és mindent összetört, majd utána megtapsolta önmagát, hogy milyen király vagyok.
Jó, de akkor ez azt is jelenti, hogy nem a gyermekvédelmi törvény, vagy nem Dúró Dóra miatt távolította el Simon Lászlót, hanem személyes
hát mit csinál
döntés
alapján. Persze, és ez onnan látszik, hogy valójában.
Akár Hiller István megfejtése alapján.
Szerintem részben az is jó, és látjuk, hogy mit csinált az operetnek a vezetői pályázatán. Mit csinál? Az opera, meg az operett is. Mit csinál mellette most a Vidnyánszky ügyben, ahol szintén, tehát ez a Vidnyánszky Attila, most gondolunk róla akármit, úgy azt csinálta, ami a tankönyvben meg van írva. Ez egy cég, a Nemzeti Színház. Nem tudja elfogadni, ő vagy lemondott, és akkor nem vezeti azt a gazdasági társaságot, ami a Nemzeti Színház, vagy vezeti. Nincs ilyen átmeneti állapot. Ki lehet újra esetleg nevezni, hogyha a vizsgálat azt mondja, hogy nem követett el mulasztást. De még akkor azt a helyzetet se tudja ez az ember kezelni, ahol amúgy aki a vezető volt, úgy járt el, ahogy el kell járni. A Demeter pályázattal a PIM-be se tudjuk, mi van, semmit nem tudunk, mert személyügyileg az egészet rohasztja le. És ez egy nagyon súlyos probléma.
Említette az előbb félmondattal az ön, vagy az önök kiállítás tervét, ugye a Fehérház aulájában, a képviselői irodaház aulájában szeretett volna egy fotókiállítást, ahol ön és egy szintén vállaltan meleg politikus társa, trapistát esznek az akugyárak előtt, ugye, hogy minden egy képben. Nulladik percben lehetett tudni, hogy Kövér igen. László ezt nem fogja engedélyezni. Ön, és itt most a 444 szerintem jogos kritikáját hadd idézzem, azért sokszor felszokott szólalni az öncélú ilyen ellenzéki performanszok ellen. Ez hát nem pont az?
A világ legnagyobb kérdés, hogy mi öncél, ez a gyermekvédelmi törvényben is egy nagyon érdekes szó meg itt is. Nekem az volt a célom ezzel, hogy azt teszteljük és mutassuk, hogy a törvény valójában nem a homoszexuális szexuális aktust, amiről előbb beszéltünk, hanem a homoszexuális ember szexuális kontextuson kívüli ábrázolását is tiltja. Erre akartuk felhívni a figyelmet. Ez volt. Véleményem szerint ez egy önmagán túlmutató cél, bárki bármit gondolhat erről. Ugyanis az, hogy a homoszexuális embereknek nem jó, ha elszennyezik a magyar vizet, és drága a trapista, ez a szám, amit mi gondolkodtunk, amikor ültünk a szobában, ez a legkevésbé szexuális dolog, ami eszünkbe jutott, és ez se lehet. És ez se lehetne sehol, mert ugye, még ha nincs is rajtunk tűsarkó az iváncsai akúgyár előtt, akkor sem ábrázolhatjuk ezt önmagába. Mert bele van írva a címbe, hogy homoszexuális.
Utolsó kérdés, csak mert beszéltünk ugye arról, hogy hogy állnak az ellenzéki egyeztetési folyamatok. Karácsony Gergely azt mondta, hogy 2 hét és november végére meg lesz, de most elbizonytalanított így, hogy igazából nem is tárgyalnak Karácsony Gergellyel, hogy akkor most hogy áll ez, mikorra az LMP mikor nevezi meg a főpolgármester jelöltjét, 2, mikorra lehet azt mondani, hogy már nem ezekkel az adminisztratív vagy adminisztratívnak vélt kérdésekkel foglalkoznak, hanem ráfordulnak a kampányra.
November végén szerintem lesz bejelentés különböző részleges megállapodásokról. Karácsony Gergely személye nem fog november végéig rendeződni.
Ungár Péter, köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt a címlap Ungár Péterrel és Benyúr Ritával.